lévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, a mára kijelölt ige szakaszunk a Galácia beliekhez írott levél 4. részében, az első 7 versben található. Galáciai levél 4. részének első 7 verse így szól: mondom pedig néktek, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: abba, atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Kedves gyülekezet, a nagy kérdés itt most ennek a szakasznak a kapcsán, hogy ha az értelmes ember választhat a között, hogy szolga lesz vagy szabad, akkor vajon melyiket választja, és azt hiszik, hogy olyan egyszerű a válasz, hogy persze, hogy a szabadságot. Vannak ilyen történetek is a rabszolgaság megszűnésének az időszakából, hogy egyszer hajón utazott egy előkelő hölgy a rabszolga komornájával, és abban az országban, amelynek a hajóján utaztak, már eltörölték a rabszolgaságot, és ez a kis rabszolga nő valahogy ott megtudta a beszélgetésekből, hogy az adott országnak a törvényei érvényesek a hajónak a fedélzetén. És amikor kikötöttek az úrnőjének a hazájában, annak az országnak a kikötőjében, akkor kijelentette, hogy nem hajlandó leszállni a hajóról, és hát nagy patália keveredett ott. Az úrnő ragaszkodott a tulajdonához, a tulajdon pedig segítséget kért a kapitánytól, aki elismerte, hogy igen, így van, ezen a hajón nincs rabszolgaság, és ezért ez a nő, ez a rabszolganő élhet azzal a jogával, hogy ne lépjen ki arra a partra, ami számára a rabszolgaságnak a folytatását jelentette. Nem volt hajlandó elhagyni a szabadságnak a területét. Van egy elég nehezen értelmezhető törvény a Bibliában, a Tanakban, a mózesi törvények között. Rabszolgáról szóló törvény ez. Igaz, ma már inkább az alkalmazottakról szóló törvénynek neveznénk, mert hogy mit jelent a rabszolgaság, azt mindig újra kell értelmezni, sajnos nem egykönnyen szűnik meg, talán soha nem is fog igazán megszűnni, olyan, mint a vírus, amit megszüntetni nem lehet, legfeljebb harcolni ellene. Ugye a prostitúciót is a rabszolgasághoz sorolják az ENSZ törvényei. De az Ószövetségben ugye különbség volt a harc közben szerzett rabszolgák és az adott népből rabszolgává váló személyek között. Az ilyen devizahitelesek azok kénytelenek voltak rabszolgává válni. Tehát aki eladósodott és nem tudott fizetni, az rabszolga lett, ami azt jelentette, hogy a köteles volt szolgálni annak, akinek tartozott, de maximum 7 évig lehetett őt dolgoztatni, és aztán a végén végkielégítést kellett adni, és ha véletlenül magáról megfeledkezett a rabszolgatartó, nevezzük most így, a munkaadó, és megütötte úgy az alkalmazottját, hogy maradandó sérülés szenvedett, mondjuk egy foga kitört, akkor el kellett bocsátani. Nem lehetett tovább ott tartani. El tudom képzelni, hogy többen provokáltak egy ökölcsapást abban az időben, hát ha bejön nekik a szabadságnak a lehetősége. És volt egy furcsa törvény. Ez pedig arról szólt, hogy ha valaki leszolgálta a 7 évét, mert annál tovább nem volt szabad őt rabszolgaságban tartani, de valamiért úgy gondolta, hogy neki itt jobb. Ilyeneket mondja ott az írás, hogy szeretem az én uramat. Vagy esetleg megszeretett ott egy másik rabszolgát, egy nőt, ha férfiről volt szó. És ahhoz ragaszkodott a szíve, és kijelentette, hogy ő nem akar felszabadulni, akkor oda kell vinni az ajtófélfához, mondja a törvény, és az árral oda kell a fülét szögezni, a fülcimpáját az ajtófélfához, és akkor legyen örökös rabszolga. Fülkarika egyébként szintén a valakihez való odakötöttség, a fül és orperec, ennek az emlékére van. Hölgyeknek ez jól áll, uraknak talán kevésbé, bár urak is használják mostanában. Ezt sem tudják, hogy mi az eredete a dolognak. És hát a kérdés az, hogy miért kell ezt a brutális dolgot csinálni. Hát egyrészt, hát ha amikor előveszi a szerszámos ládából a gazda az árat, és elindulnak az ajtófélfa felé, hát ha meggondolja magát az illető, mert azért ez nem egy kellemes beavatkozás. De ha mégis kitart a döntése mellett, akkor megérdemli, mondják a kommentárok. Mert akinek lehetősége nyílna arra, hogy szabad legyen, és önként lemond a szabadságáról, az megérdemli, hogy fülénél fogva az ajtófélfához szögezzék. Mert nincs az a ragaszkodás, az a szeretetteljes hűség, amely zárójelbe teheti Istennek ezt a legnagyobb ajándékát, a szabadságot. Mert aztán barátként életünket adni a másikért, az is egy nemes dolog. Nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, mondja Jézus is. De az egy másfajta dolog. Az önfeláldozás egy másfajta dolog, mint a rabszolgának az az állapota, amiben nem ő dönt a sorsáról, még az életéről sem, hanem a gazdája. De aktuális ez a kérdés, és Pálnak a hajdan írt levelei, azok gondolatébresztő, provokatív levelek voltak, amikről hosszan lehetett vitatkozni. Hát egy-egy ilyen közösségben, mint a galáciai gyülekezetek, itt legalább 4 várost ismerünk. Galácia ugye egy terület, a Törökországhoz tartozik, a Galatasaray nevű futballcsapat is innen kapta a nevét, erről a területről, Kis-Ázsiának erről a területéről. Szóval ott nem nagyon volt Biblia, és Pálnak ezeket a leveleit olvasgatták és magyarázgatták a benne felvetett teológiai és etikai kérdésekkel. Ez az egyház születésének a hajnala is, amikor nem voltak még hitvallások se, de például ebből a kis szakaszból, amit mi most felolvastunk, egy sereg olyan elemet összetudunk szedni, ami benne van a végül évszázadokkal később papírra vetett és megfogalmazott hitvallásokban, akár a mondjuk így, hogy a Szent Háromság nehezen emészhető fogalmának az elemei is benne vannak, majd mindjárt rá fogok erre mutatni, amelyek szintén azt szolgálják, hogy a megérthetetlent és a nehezen feldolgozhatót és megvallhatót mi megpróbáljuk mégis pontokba, szempontokba szedni. De hogyan közelít Pál a problémához? Előtte már fejezeteken át foglalkozott a kérdéssel, és akkor említsük meg azt is itt, hogy miért kellett egyáltalán elővenni ezt a problémát. Azért, mert, mármint ezt a szolgaság kérdését, azért, mert attól a pillanattól kezdve, hogy az evangéliumnak az ügye túllépett a zsidó vallási közösség határain, és megszólította a kívülvalókat, akiket pogányoknak neveznek. A pogány az kívülvalót is jelent, vidékit is. Tehát nincs olyan durva jelentése, mint ahogy mi itt sértegettük egymást a törökökkel, a gyaurok, pogányok és egyebek, kiki oda sózott szavakkal a másiknak. Szóval a kívülvalók, a távol lévők, akikről másút azt mondja az apostol, hogy Isten kegyelméből közelvalókká lettek. A kívülvalók, akiket bevettünk magunk közé. Kívülvalók, akik nem népnek neveztettek, nem tartoztak a néphez, és most Jézus által Isten kegyelméből beválasztattak, bevonattak a belső körbe, a közösségbe, azok között alakul ki egy vita, egy logikus vita arról, hogy hogyan is lehet Isten népéhez tartozni. A társaság egyik fele azon az állásponton volt, hogy hát van nekünk erre egy gyakorlatunk, és ez a gyakorlatunk az, hogy aki az egy láthatatlan Istent akarja megérteni és szolgálni, az elsősorban is térjen be közénk zsidónak, a mi vallásunkat vegye fel, és ha azt felvette, akkor tovább lépünk majd, és akkor lehet Jézus Krisztusnak is a követője, hordozója, ugye a keresztény az ezt jelenti, hogy a Krisztus követője, tanítványa, hordozója, és itt ezen a ponton aztán egy erőteljes vita pontakozott ki. Ráadásul egy olyan személy volt a liberális ebben a dologban, aki valaha nagyon konzervatív volt ebben a kérdésben. Saulusnak hívták az illetőt, aki egy pont után Paulussá lett, és aki jól képzett farizeus volt, és az is maradt. És magára nézve mindent kötelezőnek fogadott el, és tartott. De úgy látta, hogy Istent megérteni, azokat az erkölcsi törvényeket befogadni, megélni, amelyeket a zsidóságon keresztül adott Isten a világnak, az nem szükséges zsidó vallásossággal gyakorolni. Zsidó testvéreinknek ma is ez az álláspontjuk. Szégyenkezve kell elmondanunk, hogy megengedőbbek ebben, mint mi keresztények. Mert azt mondják, hogy nem kell az üdvösséghez az, hogy valaki zsidóvá legyen. Mintha Pált hallanánk. Azt mondják, hogy az üdvösséghez elég a Noé 7 parancsolata. Csak tessék legalább azt komolyan venni. De zsidónak nem lehet saját döntés alapján, a Noé 7 parancsolata alapján nem lehet. Aki zsidó akar lenni, a szőröstül, bőröstül, el kell, hogy fogadja mindazt, amiről az én Raj Tamás barátom mindig azt mondta, hogy vannak irracionális, észszerűtlen törvények is minden vallásban, és így a zsidóságban is. Ilyenek voltak szerinte az étkezési vagy öltözködési szokások, amit hát meg lehet tartani, és így meg is különböztetheti a világ esetleg ránézésre, és így kitartozik ide vagy oda, de ezeknek nincs üdvösségszerző vagy megtartó értelmük. Ez olyan, mint a futballkluboknak a színe. Emlékszem, annak idején még középiskolás koromban az elején sapkát hordtunk, ilyen kerek ellenző sapkát, és mi vasvárisok kék-fehéret hordtunk, és a kossuthosoknak zöld-fehér volt, és ennek alapján tudtuk megállapítani, hogy kit kell megverni. Mert aki zöld sapka volt, az kapott, hogyha pláne mi voltunk az erősebbek, és hogyha feltűnt nagyobb mennyiségű zöld sapka, akkor a sarkunkkal fenyegettük őket, kereket oldottunk, hogy nehogy mi kapjunk. Mert ők zöldek voltak, mi kékek voltunk, és ez egyfajta büszkeséggel töltött el bennünket is, és őket is. De vannak ilyen törvények a világtól magát megkülönböztető egyházban is, amelyek nem szereznek üdvösséget. Hogy hogyan vetnek, vagy vetnek-e keresztet emberek magukra. Hogy közben száll-e füst, vagy nem száll füst. Én is kedvelem egyébként, de itt Gödöllei Karcsi bácsi, annak idején imádság alatt mindig egy picit füstöltünk annak az igének az alapján, hogy a füsttel, a jó illattal fölmegy az ima az Úr elé. De ő itt látványosan elkezdett krákogni, mert ő református háttérből érkezett, és az ő református tüdejét ez a tömjén illat meglehetősen irritálta, úgyhogy aztán elhagytuk. És most ilyen hosszú szöveg után visszatérek Pálhoz, aki azt mondta, hogy ezek az emberek ezt nem értik meg. Ehhez egy élet kevés. Ha valaki ebbe születik, és nyolcadnapos korában körülmetélik, és naponta benne van, és pármicója van, és meg van tervezve napjának minden órája, minden pillanata, hogy nehogy vétkezni tudjon, ezért van annyira kisánfázva egy hívő zsidó minden napja imákkal, és mindenféle egyéb cselekedetekkel, megfontolásokkal, döntésekkel, hogy ne nagyon maradjon ideje engedni a kísértőnek és valami bűnt elkövetni. Tényleg így van. Most ezt nem tréfából mondom, ez így van. De Pál azt mondja, hogy atyám fiai, gondoljuk csak végig. Hát mi meg tudjuk tartani pontosan? Hát örök bűntudatban élünk, mert nem tudunk lépést tartani a követelésekkel. Hagyjuk ezeket a nyomorultakat, akik nem értik, hogy miért kell ezt csinálni. Nincs erre idő, hogy ezt átadjuk, hanem koncentráljunk a lényegre. Koncentráljunk a lényegre, és pedig arra, hogy Isten meg akarja bocsátani bűneinket, nem ellenség, szeret, megváltott bennünket, magához fogad, fiaivá tesz, meggyőze erről, mint ahogy ez a kis szakasz most nagyon szépen mutatja ezeket a gondolatokat. És a lényeg, az üdvösség, az örökké valóságban nem lesz téma, hogy milyen típusú húst szabad enni. Nem tudjuk elképzelni, hogy ott mi lesz, táplálkozás lesz-e, hogy működik az embernek a szervezete, de ahhoz, hogy nem kell senkit megölni, kiirtani azért, hogy mi jól érezzük magunkat az atyai házban, az asztalnál, nem biztos, hogy sült kappan, és egyebek körül ülünk, de azért mégis megéri majd ott lenni az atyai házban, mert nem ez fogja meghatározni annak a háznak a légkörét. Szóval az evés, ivás, az nem üdvösség kérdése, vagy az öltözködés, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm, mondja másutt is az ige, és már a proféták is ezt próbálják megértetni, hogy nem az áldozatokban, a ceremóniákban gyönyörködik az Úr. Az egy más kérdés, hogy nem tudunk ezekről leszokni, és nem is baj, mert van nagyon sok szép ceremónia, ha Évával beszélgetünk arról, hogy talán nálunk is lehetne egy picit liturgikusabbá tenni az Isten tiszteleteket, mert az úgy átöblögeti az embernek a lelkét, de nem szerez üdvösséget. És mondom, Pál ráadásul azt mondja, hogy ezeknek a szokásoknak a túlhajtása az embert kiskorúvá teszi. Mint mondtam, minden lépését megtervezi az embernek. Nem, hogy nekünk lehetőséget a szabad mérlegelésre és döntésre. Mondok még egy másik furcsa példát, hogy hányszor jönnek fiatalok ide, egyikük ilyen vallású, a másik olyan, azért, mert semmit sem amott nem akarják őket összeadni. Az első ilyen vegyes házasságot Raj Tamás bátorítására végezte, nem engem bátorított, hanem azokat, akik hozzámentek, hogy adja őket össze, és azt mondta Tamás, hogy ő hisz abban, hogy a házasságok az égben köttetnek, és ő megtenné, de hát abban a pillanatban kitennék őt a rabbi állásából, ha ezt megtenni, menjetek az Iványihoz, mondta ő, neki nagyobb szabadsága van, és így van. Tehát én nem akarom magam fölemelni ebben az ügyben, nekem tényleg nagyobb szabadságom volt ebben a dologban. Elválasztanak talán ezek a dolgok. No de, miért is került ez elő Galáciában? Azért, mert a hívő közösségnek, az evangéliumi hívő közösségnek, a keresztényeknek, és ezek kezdetben mind kizárólag zsidók voltak, nem volt kérdés, hogy melyik templomba járjanak, nem volt kérdés, hogy milyen Bibliát olvassanak, nem volt kérdés, hogy milyen ceremóniát kövessenek, de ehhez kapcsolódott az is, hogy a Jézus rabbiban ismerték fel a Krisztust, a Messiást, és őt követték. Ennyi volt a különbség. De mondom, miután túl csapotta az ébredés hulláma, az ő köreiken jöttek a kívülvalók, és a vita kialakult arról, hogy mi legyen most velük. És a társaság egyik fele elkezdett agitálni a betérés mellett, és elkezdett arról beszélni, hogy Pál egy szélhámos. Nem tartozik a 12 apostol közé. Kitől kapott ez az ember elhívást? Hogy mer ez egyáltalán átlépni határokat és új szabályokat szabni? És mi is ez az evangélium? Hát ne felejtsük el, hogy nem volt a kezükben még az evangélium akkor. Még csak szóban terjedt, nem lehetett ezt értelmezni. Annak a kornak a Bibliája a Tanak volt, az Ószövetség volt. Nem lehetett azt mondani, hogy lapozd fel az evangélium, nem volt mit föllapozni. És talán ezek a levelek is hamarabb megszülettek, mint a leírt evangélium. És ezért nagyon könnyen lehetett érvelni amellett, hogy be kéne térni. Most erre mondja a Pál azt, hogy miért tennétek magatokat kiskorúvá? És akkor már is a vita kellős közepén vagyunk. Mi az, hogy kiskorúak leszünk azáltal, hogyha elkezdjük a törvényt követni és komolyan venni? Pálnak az az álláspontja, hogy a törvény két dolgot visz véghez az ember életében. Az egyik egyértelmű és nyilvánvalóvá teszi a bűnt, mert nem arról van szó, hogy ne tudnánk, hogy mit szabad és mit nem. Ugye ez a törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól. Ez nem azt jelenti, hogy rafinált ilyen-olyan speciális törvényeket nem ismerünk, hanem senki nem hivatkozhat arra, hogy bocsánat, én nem tudtam, hogy itt nem szabad ölni. Hát én azt annyira fontosnak éreztem, hogy agyonüssem azt, aki engem megbántott, és annyira azt gondolom, hogy ennek ez a helyes módja. De most, hogy mondják, hát legközelebb, legfeljebb nem ütök agyon senkit. Nincs bíró, aki azt mondaná, hogy na jó, most az egyszer, tekintsünk el a büntetéstől, de legközelebb ilyet ne tegyen. Nem mondhatja senki, hogy ő ezt nem tudta, hogy ölni bűn. Vagy hasonlóképpen a korunk erőteljesen polgárjogot nyert szokása ez a másik tulajdonához való eltérő viszonyulás, hogy finoman fogalmazzak. Senki nem mondhatja, hogy ő azt nem tudta, hogy az tilos, hogy az embernek nem szabad elvenni a másét, még úgy sem, hogy ahhoz törvény gyárt. Hogy az is tilos törvényt gyártani arra, hogy bűnt elkövethessek. Ez be van írva a mi lelkiismeretünkbe. De azzal, hogy ez a kőtáblára kerül, hogy odavésik a kőtáblára, onnantól kezdve nem lehet magyarázkodni, és ez az, ami miatt a 10 parancsolat is ilyen nagyon-nagyon egyszerű kétszavas, meg háromszavas törvényekből áll, hanem egy kicsit hosszabb, de ezek a ne ő, ne lop, ez a héberben is ugyanilyen rövid, pokkanásszerű, rövid, egy-két szavas törvények ezek, és még csak nem is arról van szó, hogy na most megtiltjuk nektek, hogy ezt tegyétek, hanem a törvény értelme az, hogy ugye egyetértés van köztünk, hogy ilyet nem teszünk. De azzal, hogy ez le van írva, hogy bele van vésve a kőtáblába, nem lehet onnantól kezdve értelmesen magyarázkodni. És azt mondani, hogy de ilyen esetekben, de akkor de nekem volt igazam, ott van leírva, kőbe vésve, hogy ezt ilyet nem csinálunk. Ez a lelkiismeretünkben is be van vésve, és a lelkiismeretünk pontosan jelez. Más kérdés, hogy nem olyan erővel jelez a lelkiismeretünk, hogy az megakadályozna bennünket a bűnnek az elkövetésében, pedig mi ezt szeretnénk, hogyha az tényleg nem szabad, akkor valahogy akadályozódjunk meg, a kezünk hirtelen bénuljon meg, és vagy a torkunk, vagy nem tudom, álljanak le az események, álljon meg az idő, és akkor nem fogjuk elkövetni. Nem, a lelkiismeret jelez, bele is betegszik akár a mi eltérő döntésünkbe, de azért mi ezt az eltérő döntést meg tudjuk hozni, és ezt nevezi bűnnek a Biblia, amikor tudva, hogy mi lenne a jó, mégis másképpen dönt az ember, mert a pillanatnyi érdeke ezt kívánja. Szóval a törvény egyik célja az, hogy pontosan körülírja a dolgot, és lelepleződjön benne a bűnre hajló emberi lélek. A másik célja pár szerint a törvénynek, hogy elvezessen bennünket Krisztushoz. Elvezessen ahhoz, aki felszabadít bennünket a törvény által korlátozott kiskorúságunkból, és ebből a távol lévő kívülvaló állapotunkból bevonjon bennünket az Isten családjának a közösségébe. Ez a törvénynek a célja és az értelme. És éppen ezért a törvény Isten kezében más, mint a kísértőnek, a sátánnak a kezében. Isten kezében a szabadság kapuja irányt mutat arra, hogy hogyan juthatsz el a kiskorúságtól kezdve az érett nagykorúságig. És nagyon kedves képet használ itt az apostol. Azt mondja, hogy még a családon belül született gyermek is kvázi szolga egy darabig, amíg nagykorú nem lesz. Nem szabad neki addig döntéseket hozni. Addig, akkor is, ha ő az örökös. Kénytelenek vagyunk gyámokat mellé tenni, akik helyette döntenek, akiket persze megbüntetnek, hogyha olyan döntéseket hoznak, melyek ellentétesek az örökösnek az érdekeivel, de őt mégsem engedjük közel a döntéshez, mert nem tud kiskorúként jól dönteni. És a kiskorúságát viszont mindenképpen az idő múlásával meghaladja, és szabad felnőtté lesz. Ő lesz talán az egész közösségnek a vezetője, az örökös, aki onnantól kezdve döntéseket hoz, törvényeket hoz. És azt mondja itt az apostol, hogy a kiskorúak és a szolgák egy csoportban vannak, ők az Ábrahám magvából lévők talán kiskorúként, mi kívülvalók szolgaként, de ha igaz az, amit ez a könyv is hosszan fejteget, hogy Ábrahámban megáldatnak a föld minden népei, akkor azt mondhatjuk, hogy mindannyian Ábrahám fiai lehetünk most a Jézus Krisztus által. Hajdan a keresztségben, néha el is mondom ezt, egyesek azért keresztelkedtek a Jézus nevére, hogy fogadja őket örökbe Jézus, hogy így mint egy majdnem fizikailag is benne legyenek Krisztusban, Krisztus által a választott népben. És Pál ezt hangsúlyozza, hogy igen, be lehet oda jutni. Az egyik beleszületik, a másikat befogadják, örökbe fogadják. És a Jézus által örökbe fogadott bennünket Isten, tehát a kiskorú és a szolga együtt indulnak el a gazdának, az atyának a szándéka szerint, és a végén az egyiknek letelik a szolgasága az idő múltával, a másik nagykorú lesz az idő múltával, és mire ez az idő eltelik, addigra mind a ketten a család teljes jogú tagjaivá válnak. És ezért értelmetlen az a furcsa misszió, aminek a gyanútlan és tanulatlan galáciaiak is áldozatul estek, mikor eljött az időnek a teljessége, mondja az apostol, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát. Mindig is így volt ez, mindig is ez volt Istennek a szándéka, csak nem lett kezdettől láthatóvá, de most eljött az idő teljessége, és azt akarta az Úr, hogy a törvény alatt lévők és a kívülről befogadottak a megváltás által elnyerjék a fiúságot. Úgy szólt a kibocsátotta, vagy elküldte kifejezés a 4. és a 6. versben is, ami mind-mind arról szól, hogy Isten döntött ebben a kérdésben, nem mi kívülről jelentkeztünk, vagy akartunk valahová belépni, hanem ő hívott bennünket, ő tette lehetővé a változást, és ez megnyugtató garancia, hogy nem rajtunk embereken múlott ez a dolog, és nem csak a döntés született meg, hogy fiaivá fogad a Jézus Krisztus által, hanem ugyancsak kibocsátotta az ő fiának lelkét, aki bennünk végzi el, bennünk teszi egyértelművé a gondolatot, hogy Isten fiai vagyunk, és ezért mondhatjuk a mi atyánkot is. Mondhatjuk neki azt, hogy atyánk, mert fiak vagyunk, ez a Szentlélek munkája mi bennünk. Ezért említettem az előbb, hogy Atya, Fiú, Szentlélek itt benne van ebben a kis szakaszban, és nem mondjuk azt, hogy megértjük ezt a nagyon elvont és nagyon mély teológiai igazságot, de ezekkel a szempontokkal, ezekkel a szavakkal érteni véljük, hogy mi Isten szándéka az, hogy mi az ő gyermekeivé legyünk, és erről teljes bizonyosság alakuljon ki a szívünkben. Még egy utolsó gondolat, mert ez a kis szakasz azzal is foglalkozott, sem akarom érintetlenül hagyni azt, hogy ez alatt a kiskorúság alatt az úgynevezett természeti elemek alá voltunk vetve, mondja itt az ige, ez egyeseknél bálványt jelent. Másoknál pedig a, mondjuk így, hogy a törvénynek a bálványozását, mert abban is tud az ember fogalkörömmel ragaszkodni, és úgy érzi, hogyha mindent előírásnak megfelelően tesz, akkor a dolog rendben van. De Isten szándéka az, hogy belülről azonosuljunk az ő igazságainak a lényegével, és ne arról legyen egy pontos jegyzőkönyvünk, hogy mi naponta hogyan tartottuk be az imarendtől kezdve a különböző szokásokat, vallási előírásokat, mert nem embereknek akarunk megfelelni, hanem hogy mindezek az eszközök, ezek a kegyelmi eszközök is akár, amelyek jók arra, hogy Isten közelében tartsanak bennünket. Hogyan segítettek abban, hogy megerősödjünk? Igen, mi Isten hívása, Isten elhívása által, Jézus Krisztus által az ő gyermekei és örökös társak lehetünk. Így igaz. Áldjon meg egyben bennünket az Úr. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk örökké való Istenünk, hogy eljött az időnek a teljessége. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, köszönjük, hogy nagykorúként követhetünk téged, köszönjük, hogy felelősek lehetünk a saját döntéseinkért, segíts ezt a felelősséget mindig vállalni, és komolyan végre tudjunk haladni azon az úton, amelyen te ott jössz velünk. Köszönjük, hogy van felelősségünk azokért, akik körülvesznek minket, segíts minket, hogy azt a szolgálatot töltsük be, amire te elhívtál minket. Köszönjük, hogy van lehetőségünk erre, és a te áldásodban bízva haladhatunk ezen az úton.
Amen. A helyünket elfoglalva befejezésül a 319-es éneket énekeljük. 319-es ének utolsó versét majd hirdetjük.